Az életre szóló könyvekben a mikrofonnál még mindig Olá Andrea, és folytatjuk a beszélgetést az életről, a könyvekről, a transzcendensről és a változásról Sárvári György coachal, a Bardo Consulting vezetőjével. Fontos lenne beszélni majd arról, hogy üzletemberekkel is foglalkozol. Viszont ahhoz a kisfiúz menjünk már vissza, mert van itt egy Winnetou kötet a listádon. Kíváncsi vagyok, hogy neked mit adtak ezek a könyvek.
Gyerekként én találtam egy olyan világot, ahol minden igaz volt, a becsületről szólt, a harcosságról. Tehát egy tiszta olyan világot, ami az életben azért nem így működik. Ide menekültem, és Winnetou volt a példaképpen meg a megnyugvási pontom, és ezért többször elolvastam, tehát óriási hatással volt rám. Szerintem egy introvertált gyerek, aki így nagyon keresi magát, annak csodálatos sziget lehet egy ilyen indián könyv.
A megnyugvási pont, az mit jelentett, hogyha értek igazságtalanságok, vagy valami nem tetszett, vagy megszóltak, akkor az ember bebújik egy könyvbe?
Én nem nagyon tudtam megvédeni magam hosszú évekig. Nagyon elveszett és gyenge gyerek voltam. Hiába volt erőm, de nem tudtam magam se fizikai, se lelki szinten megvédeni. Sokat bántottak, ezeket nehezen dolgoztam fel, és szerintem az indián könyv Winnetou az a tiszta, egyenes, becsületes, igaz létezés, ahogyan ott a könyvben le van írva, az nekem egy menekülés volt, és egy belső békére találtam ott.
De ugyanezt a belső békét adja a harcművészet is, amivel foglalkozol most már évtizedek óta, nem?
Tehát, hogy igen, kiléptem az átvilágomból, és megmérettem magam, és megmérettetem mai napig. Ez a realitáshoz, az alázathoz, a belső munkának, meditációnak számomra egy fontos része, igen. Azt látom, hogy a harcművészetben a művészi szintig kevesen jutnak el, de van, aki a harcművészetet a harcért csinálja, mert a harcot élvezi. Én soha nem a harcot élveztem, hanem megtanított arra, hogyha kell, beleálljak a küzdelembe. A mai napig szívesen bunyózom, de nem élvezem magát a bunyót, bár ott öntudatlan vagy megváltozott tudatállapotba kerül az ember, de nem a harcért, hanem azért, hogy le tudjam magam győzni folyamatosan, kapjak visszajelzést, hol tartok, alázatot tanítson, és az életben, amikor bekerülök hasonló helyzetbe, akkor bele tudjak állni. Tehát nekem nem a harcért, hanem amire a harc tanít, azért fontos a harcművészet.
Uh-huh. Ugye ez egy coach cég a tiéd.
Igen.
Elmondod, hogy a Bardo mit jelent?
Hát a Bardo az a tibeti halottas könyv, a köztes létállapot, amikor a halál utáni lélek még nem döntött el, milyen formát vegyen fel, és a tudat állapotok változását is Bardónak hívják, és számomra ez a tudatállapotok közötti átmenet, a változás szabadsága, amit a Bardo képez, ez a munkánknak is szerintem a filozófiai háttere, hogy amikor találkozom egy emberrel, még nem dőlt el, hogy képes, tud-e változni, de benne van a potenciál, amit szeretnék segíteni előjönni. Tehát ezt jelenti a Bardo Consulting.
Merre szeretnének változni az emberek? Mármint, hogy a változást igénylik, de milyen irányba szeretnének változni?
Most, jelenleg?
Igen.
Amit tapasztalok, az, hogy a pszichológiai iskolák jelen pillanatban én úgy látom, hogy a realitás és valóságmentes változást tűzték ki célul. A psziché reflektív változásában segítik az ügyfelet, ami nagyon sokszor egy helybenjárás. Tehát az, hogy valódi változás jön létre, a megértésből át kell menni a cselekvésbe. Számomra ez a realitás, ez a változás. Tehát, hogyha megért valaki valamit, az nem változás. A pszichológiai iskolák a megértésre helyezik a hangsúlyt, és azt gondolják, hogy ha valaki megérti, hogy mi történt vele gyerekkorában, akkor attól meg tud változni. Számomra, hogyha megérti, hogy mi történt vele gyerekkorában, akár a súlyos testi fenyítéstől, vagy abuzustól, egészen a lelki bántalmazáson, a elvárások terhéig, attól még nem tud megváltozni. És akkor a változásban neki aktívan végig kell követni egy olyan utat, ahol jóvátétel, visszajelzés, ha élnek a szülők, akkor velük való beszélgetés, de nem beszekedés, hanem tiszta visszajelzés, ha kell eltávolodás, illetve a bántalmazókkal való konfrontáció. Tehát minden olyan, ami azt az élethelyzetet nem csak a megértés, hanem a cselekvés útján is sikerül kiegyensúlyozni és helyreállítani. Tapasztalatom alapján egy bántalmazásba úgy lehet kijönni, hogy meg kell keresni a bántalmazót. És segítenem kell az ügyfelet, de ha kell, akkor személyesen elmegyek vele, kézen fogva, de a legjobb, ha önmagától el tud menni, megkeresi, beleáll a helyzetben, elmondja, mi történt vele, nem hátrál ki belőle, szemébe néz, és ott lezárja a történetet. Ez egy megrendítően nehéz helyzet egyébként, de csak akkor tud tovább lépni az életében, ha például ezt az aktív találkozást megtette. Én ebben hiszek, hogy végig kell járni a változás útját.
De hogyha ez mondjuk egy narcisztikus házastárs, vagy ha ez egy rossz főnök, vagy egy bármilyen kapcsolat, amiben valaki beszorulva rosszul érzi magát, és
igen, hogyha ezt nem zárja le személyesen, nem megy el a végsőkig, a falig, akkor tovább viszi magában a bántalmazottságot, mert nincs lezárva. A megértéssel reflektív nézőpont szerintem benne marad, csak akkor tud változni, hogyha a szemébe néz a bántalmazó főnöknek, elmondja az igazságot, beleáll a helyzetben, és ha nincs változás, akkor tovább lép. De ezáltal ad egy lehetőséget a helyzetnek, a főnöknek, akkor is bármennyire romlott, és ugye eldőlhet a kérdés jobbra és balra. Na most ennek a kockázatát vállalni kell, hogy utána úgy lépjen tovább a sérült személy, hogy ne vigye tovább annak a sérülésnek a terhét. Ezt le kell tenni. És ha kell, tovább lép, ha lehetőség van, megújul a helyzet. Mind a kettőre van példa, de kisonfordálni magadban, ezt nem lehet feldolgozni.
Nagyon sok szó esik ma üzleti könyvekben az állandóan változó világról, amire lehetetlen fölkészülni. Érzed ezt, hogy akár ez is nehézséget okoz a cégvezetőknek, vagy ők, hogyha hozzád fordulnak, akkor azért mennek, mert nem tudom, a kollégáimmal, a szűk körömben, a munkahelyemen, vagy saját magammal nem tudok dűlőre jutni.
Most volt tegnap egy tárgyalásom egy vezető pénzintézetben, talán annyit elmondhatok. Az egyes számú vezetővel találkoztam, hogy egy nagyon magas szintű vezetővel problémák vannak. Coachingot javasolnak neki. A vezető nyitott rá. És akkor elmondtam azt, hogy oké, de az egyéni coachingnak vannak limitált lehetőségei. Tehát én egyénileg el tudom juttatni egy belátáshoz, de ha nem látom azt, hogy a gyakorlatban hogy működik, akkor az kevés. És ezért csak úgy vállalok például a coachingot problémás esetben, hogy elmegyek a vezető meetingére, beülök, létrehozok ott egy olyan helyzetet, ahol a megjelenő problémáról a kollégák visszajelzést adnak direktben a vezetőnek. És akkor annak a hatására létrejöhet egy olyan mélyebb belátás, ami változáshoz vezet.
Ez kockázatos azért egy vezetőnek, mert ugyanabban a közegben kell maradni.
Nem kockázatos. A tapasztalatom az, hogy 100%-ban pozitív. De hát egyéni munkában eljutok vele odáig, hogy ezt megérti, belátja, hogy ennek így kell tovább menni. De hogyha nem lépek be abba az aktív helyzetbe, ahol ő dolgozik, ahol az elakadása keletkezik, akkor nem biztos, hogy fejben, megértéssel tovább tudja vinni. 100%-ban az a tapasztalatom, hogy akár sport, akár üzleti szinten, amikor eljutunk egy olyan lélektani állapotig, hogy befogadóvá válnak a résztvevők, akkor meg lehet tenni ezt a direkt visszajelzést, amiben nagy eséllyel létre tud jönni az átfordulás. Mert hogy transzparensé válik egy csoport előtt maga az elakadás. És a másik, hogy az elakadásnak két oldala van. Tehát nem lehet úgy elnyomni valakit, hogy nincs benne egy elnyomott karakter. És neki is szembe kell nézni azzal, hogy a sunyogásával, a hallgatásával, a passzivitásával hozzájárul a helyzet fenntartásához.
Ahhoz, hogy a főnök ilyen despota legyen, mondjuk.
A főnöknek is szembe kell nézni azzal, hogy a hangvétele, a megjelenése az nem megfelelő. És abból létrejöhet egy jó változás. Pusztán egyéni coachingban erről beszélgetni szerintem kevés. Úgyhogy én úgy vállaltam el a folyamatot, hogy ez feltétel volt, hogy be fogok lépni, és létrehozok egy ilyen helyzetet. A folyamat közepén, hogyha felépült a bizalom, nyilván nem ezzel fog rontani, de ez része a változásnak szerintem.
Van még egy könyved a listán, egy Hermann Hesse könyv. Én ezt nem ismertem. Olvastam Hesét, de ezt speciál nem ismertem, de ezt sem most olvastad. 20 éves korban.
Igen.
Miért pont ezt a könyvet? Vagy miért ez maradt meg neked?
Nagyon jó barátságban voltam. Mensáros Lászlóval, Sárvári Győzővel, ezek színészek voltak. Ők adták a kezembe, és gyakorlatilag a könyv nagy hatással volt rám. Arról szól, hogy egy szerzetes, egy tudós, érdekes, hogy a neve Narcisz, és egy tanuló, akinek a neve Goldmund, találkoznak, és a szerzetes tudós növendékből, a Goldmundból végül elhagyja a kolostort, és teljesen kiteszi magát a világi hatásoknak, és a nőkkel való kapcsolódásban, a művészi élményekben, tehát egy teljesen más úton indul el. Keresi gyakorlatilag önmagát minden nőben, és minden élethelyzetben, belebonyolódik nagyon sok nehéz szituációba, és életük végén újra találkoznak. És számra a könyvnek az volt a legdöntőbb mondani valója, hogy létezik egy tudós, elszigetelt szerzetesi út, és létezik egy teljesen világi, hát az élet élvezetét szinte habzsoló út, és a kettő végén találkozik, és eljuthatnak ugyanoda. Ez volt számra a döbbenetes. Uh-huh. Legalábbis Hesse ezt akarta bemutatni, hogy nem egy út vezet a megvilágosodáshoz, hanem bármilyen út vezethet oda, hogyha az ember közben önmagával kapcsolatban marad. Nekem ezt jelentette a könyv, hogy nincs zárt, tematikus, tabukkal körül övezett út, tehát nem lehet egy út leírva, zártan, kikövezve az igazság útja, hanem nagyon sok úton el lehet oda jutni, de egy valami, az mindig fontos, az alázat és az önmagammal való kapcsolódás fenntartása, az élesség, akkor az ember nem sodródik el.
És hozzád melyik volt közel abban a korszakodban?
Én mind a kettőt végigjártam.
Igen?
Mind a két utat, azt gondolom. Volt egy idő, amikor teljesen visszafogottan éltem szerzetesi magányban. Volt egy idő, amikor kiléptem a világba. Volt egy idő, amikor csak meditációval foglalkoztam. Tehát voltak ilyen periódusok, de hát azt gondolom, hogy valahol ez mind segítette talán a fejlődése.
Sokszor esik ma transzgenerációs problémákról, arról, hogy mi az, ami cipelünk magunkkal, nem is tudjuk. Tényleg mindenkinek a gyerekkori traumáit, hogy földolgozza, hogy az önreflexió mennyire fontos, hogy az önismeret mennyire fontos, és az, hogy önerőből változtatni, szerintem ez a legnehezebb dolog a világon, nem? Mindezzel a puttonyunkban.
Önerőből nem lehet változni. Szerintem szükséges az életünk sorsfordító periódusom, hogy legyen egy másik személy, adott esetben egy tanító. Nekem megvoltak ezek a hangsúlyos találkozások, akik tovább segítettek, és hogyha az ember elér talán egy szintet, akkor talán már önerejéből is tud változni, de ahhoz szükségesek a tanítók, vagy egy tanító. Önmagában szerintem az ember elveszett, nem tud mindent felszippantani a levegőből, amire szüksége van, és kell egy útmutató, és ezek a személyek szerintem ott vannak az életünkben, és a választásainkban pedig az segít, hogy áteresztő személyiségek vagyunk-e, befogadóak, ha igen, akkor mindig a jó személyeket választjuk. De ha zártan, önmagunkban bízva, pusztán, illetve egy kicsit elszakadva a realitástól, vagy felnagyítva az egónkat megyünk, akkor nem találkozunk ezekkel a megfelelő személyekkel szerintem.
A transzcendenciáról beszéltünk már, de nagyon sok mindenkinek ez azt jelenti, hogy valamiben nagyon higgyen, ami rajta túlmutat. Számodra mit jelent?
Én nem akarok kritizálni senkit, de szerintem a vallási út jelen pillanatban az talán nehezebben szólítja meg az embert. A spirituális utak azok szerintem módszerekben próbálják meg, a prána naditól kezdve a családállításig. Ezek ilyen spirituális eszközök szerintem valahol tovább segíteni az embert. Én az intuícióban, a belső hangnak a tiszta szavában hiszek, de ahhoz, hogy ez meg tudjon szólalni és támogasson, tehát az intuíció szerintem ez egy transzcendens, tehát a flash élmény. Az nem az ember múltjából, tapasztalataiból, hanem az valamiképpen szerintem felülről érkezik. Én ebben hiszek, hogy az inspiráció, hogyha képesük leválasztani a képzelgésről, fantáziálásról, egyebekről, az egy tiszta, felülről jövő hang, ami vezet engem, és képes vagyok vezetetté válni, de azt, hogy ezt felismerjem, követni tudjam, és tisztán kibontakozzon számomra, ahhoz kell egy felkészültség, egy fegyelmezett gyakorlás, hogy inspiratívá tudjak válni. Ez a transzcendens irányítottságnak számomra a lényege, az inspiráción keresztül érkező üzenetek, felismerések követése. De ez, még egyszer mondom, tehát, hogy el kell igazodni, hogy ne a fantázia, ne a képzelgés, ne a vágyakozás vigyen, hanem tényleg a tiszta inspiráció felülről határozzon meg, járját az életem, ehhez kell egy ilyen áteresztő készség, egy tudatos jelenlét, szóval egy kemény munka van benne.
Mert ez is nagyon nehéz, hogy az ember azt leválogassa, hogy mi az, ami valóban intuíció, és nem a tudata, tehát hogy a rengeteg kapott info, ami nem, vagy azt kiszűrni. Erre hát technikákat adsz?
Technikákban igazából nem hiszek, nem. Szerintem, hogyha valaki intuitívvá válik, akkor a technika lehet bármi. Lehet a mezitlábfutás a tengerparton, vagy lehet az is, hogy éppen meditálok, és csak vizet iszom, vagy az, hogy nem tudom, én kiülök a kertbe, és hallgatom a kabócákat. Szerintem technika lehet bármi, de ahhoz kell egy belső elmélyültség, lecsendesedés, tisztaság, és akkor az inspiráció megjelenik és visz.
Sárvári György coach volt az Életre szóló könyvek vendége ma. Ennek a beszélgetésnek a hosszabb változatát, ahol számos konkrét példát is hallhattok, a Spotify-on megtaláljátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olándrát hallottátok.